Ez is esélyek a mai nappal Pál apostol Timóteushoz írt első levelét kezdjük olvasni, tanulmányozni. Már az első 11-et olvassuk, az első 11 verset jelölték ki, ezt olvasom. Pál, a mi megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tév tanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetség táblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek azonban elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségterenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én reám bízatok. Kedves testvérek, minden valamire való prédikációnak valóban tőlem függetlenül hármas tagolása van, és ezt a mostani beszédemet is ebben a hármas tagolásban mondom el. Az első a tény tisztázása, tehát az akkori régi bibliai helyzetnek a lehető megvilágítása, tehát a tények. A második a problémák, amik a tényekből adódnak, és valószínű, hogy az akkori problémák ma is érvényes problémák, tehát ez a második fejezete a valamire való predikációnak, és a harmadik a tanulság, a következtetések, a építő alkalmazása annak, ami az előzőkben történt. Tehát tények, azután problémák, és végül tanulságok. Na hát először tehát nekem is a tényekről kell szólni. Pál apostol levelet ír Timóteusnak. Itt ebben a közösségben szabad a biblia kutatásnak az eredményeiről is beszélni, nem kötelező az, hogy csak csupa hívő, építő, szép igazságokat mondjuk. A teológiai igazság az, hogy van három levél, első, második Timóteus levele és a Titus levele, amit a teológusok gyűjtő néven pasztorál teológiának, pasztorális leveleknek, pásztori leveleknek neveznek. Valóban itt az apostol lelki pásztori tanításokat ad fiának, Timóteusnak, Titusnak, akik lelkiekben a gyermekének és utódjának, munkatársának tekint. Tehát itt már a következő nemzedék ügyei szólalnak meg ebben a levélben. Az öreg Pál öregségében írta, ha ő írta, ezen nagyon sokat vitáltak, de ez nem a lényeges kérdés, de mindenesetre nagyon késő öregségében, halál előtt nem sokkal írhatta egy következő nemzedéknek, amikor már az egyház is egészen más helyzetben volt, mint Jézus korában, meg Pál korában. Itt már a század vége felé járunk, és akkor már egészen más helyzetben volt az egyház. Megint csak szakkifejezést használt, így mondják a teológusok, hogy a század vége felé a három utolsó évtizedben legalábbis kezdett kialakulni az úgynevezett korai katolicizmus. amiből aztán a késői és a mai katolicizmus lett. Ezekben a levelekben van a legfőbb támasztéka a katolikus dogmatikának, meg még inkább a hierarchiának, mert ebben az állapotban az első század vége felé már körvonalazódott az egyházon belül a hierarchia. De egyéb gondolatokat is érdemes megemlíteni, amik mutatják, hogy megváltozott a helyzet, pláne Jézus óta, de Pál óta is megváltozott a helyzet, és talán a leglényegesebb változás az volt, hogy meglangyosodott a forró hit, rutinossá lett a kereszténység. Ha a mai vitákat szabad idehozni, akkor így mondom, hogy fundamentalistává lett a karizmatikus kereszténység. Erre én magam is mostanában eszmélek rá, hogy tényleg milyen érdekes. Az nem vitás, hogy Jézus maga karizmatikus volt, és az első mozgalom Jézus körül az tipikusan karizmatikus mozgalom volt. Nem persze ezzel a nagy hangoskodással, amit manapság csinálnak ilyen címen. Én azt mondom, hogy karizmatikus az ember, aki egy egész éjszakát csöndesen imádságban tölt. Anélkül, hogy elfáradna, elaludna, vagy egyáltalán nem is érdekelni a dolog. Nagyon érdekli a dolog, de nem a helye ujjátásokkal érdekli, hanem belsőséggel, csöndesen. Hát Jézus ilyen karizmatikus volt, hogy éjszakákat töltött csöndes imádkozásban. Tehát ez nem vitás számomra, hogy ő a legfőbb karizmatikus a kereszténységben, és utána az emberek a Szentlélek töltése által tényleg karizmatikusokká lettek, és azokat a jelenségeket, amik fölött most sokat vitáznak, hogy jogos, nem jogos, ma is lehet, ma már nem lehet, azokat ténylegesen csinálták, gyógyítottak, kézrátétel volt és nyelveken szóltak. Tehát egy karizmatikus társaság volt. Aztán múltak az évtizedek, és ebből a forró, hitben örvendező, hitben bizonyos, vagy legalábbis a hitért alaposan megharcoló nemzedékből a harmadik nemzedékre már fundamentalista nemzedék lett. Kialakultak a tanítások, ennek megfelelően a tévtanítások. Ki dönti el azt, hogy tanítás vagy tévtanítás, ehhez kell a hierarchia, kell a püspöki tisztség, aki mellé be vannak osztva a diakónusok, evangelisták, az özvegyasszonyok, mint egy külön szolgálati rend, tényleg ez így volt az első században. Tehát kialakul a hierarchia, és ez a hierarchia mondja meg azt, hogy mi az igazság és mi a tévedés. És itt Timóteus mindjárt az első sorokban felszólítja az apostol, hogy vegye fel a küzdelmet a tévejgések ellen. És ebben is egy jelentős fordulat történt a tévejgések dolgában, tudnék, hosszú ideig, évtizedekig a tévejgés kívülről ostromolta az egyházat. Az emberek hirdették Jézust, aztán hallgatóztak a filozófusok, a gnosztikus filozófusok, sztoikus filozófusok, hallgatták, aztán belebeszéltek, támadták. Tehát kívülről jött a kereszténység ellen a gnózisnak a támadása, de aztán lassan beszüremkedett a gyülekezetekbe is. Megtértek gnosztikus bölcsek, filozófusok vagy egyszerű emberek, és belülről kezdték, hogy nem lehetne ugyanezt gnosztikusnak mondani, amit ti eddig Krisztusnak mondottatok. Tehát amikor a Timóteusi levél születik, akkor már belülről támad az ellenség idézőjelbe. Az ellenség is itt Pál arra szólítja fel Timóteust, hogy vegye fel a harcot keményen, a most már nem kívülről támadó, hanem belülről támad tévtanítás ellen. De maga ez, hogy tanítás, tévtanítás, és most már a tanítás nagyon fontos, tehát mondom, kialakult egy testület, amelyik meghatározza, hogy mi a tévtanítás, mi az igaz tanítás, a hierarchia, a püspök. E mellett az is érdekes, hogy van egy anyag, egy tanítás anyag, egy dogmatika, amit a püspök képvisel. Püspök képviseli azt a tanítás anyagot, ami az apostolokra hivatkozik. Ez a kialakulása a korai katolicizmusnak. Egyre fontosabb lesz a hagyomány, a szent hagyomány, az apostoli örökség. Ezt az örökséget a püspök képviseli, hirdeti, És ez az örökség a mérvadó annak a megítélésére, hogy szép tanítás vagy igaz tanítás. Tehát amikor majd olvassuk ennek a levélnek a verseit, helyzetét, akkor próbáljuk beleélni magunkat ebbe a helyzetbe. Tehát már a harmadik nemzedék szinte, amelyik már csak emlékezik az apostoli örökségre, és már csak önmagán belül, az egyházon, gyülekezeteken belül történik a viaskodás, hogy te téptanító vagy, én nem vagyok téptanító, és kialakul a fundamentalizmus. Itt már egy kicsit áthajolok, vagy akár érdemben is áthajolok a második témához, hogy a probléma. Nem úgy van-e, hogy minden mozgalom karizmatikusnak születik, és belőle fundamentalizmus lesz? Ez a második tétel. Akkor az első században kitapintható a menetrendje ennek a folyamatnak, hogy hogyan lett egy karizmatikus társaságból fundamentalista társaság. Mert az lett, az nem kétséges. És egyre merevebben az lett, az, hogy tekintély, hagyomány, hierarchia, és pontosan ez a fundamentalista egyik jellemző, ez egyre inkább kialakult. Bennem egy ilyen kép született meg most, hogy hogy lehet képiesen szemléltetni a karizmatikusok és a fundamentalisták közötti különbséget. A fundamentalistát az jellemzi, hogy mint az iskolában, hogy most megkezdődött az iskola, az iskolában egy tábla előtt áll, esetleg a kezében még kréta is van, csak a baj az, hogy a tábla már tele van írva, az utolsó zugáig keresztül kasul tele van írva a tábla, és nem tud mit csinálni a krétával, mert minek, hát megvan minden. A karizmatikus egy üres tábla előtt áll, és várja azt, hogy valami kéz ráírjon valamit. Ez a lényeges különbség. A karizmatikus tanítható üres tábla előtt áll, és várja azt, hogy írjanak rá valamit. A fundamentalistánál már tele van írva a tábla. Na hát, Pál apostol, amikor ment gyülekezetről gyülekezetre, akkor természetesen az emberek fehér lapként fogadták a tanítást, nem volt beírva, egyébként fogány vallásosságok, de Pál az evangéliumot üres lapra írhatta. Viszont Jeruzsálemben akár a keresztény gyülekezet is, a zsidó keresztény gyülekezet is már tele írt lap előtt állt, és alig-alig lehetett őket valami újra tanítani. Ez tehát a helyzet a Timóteusi levéllel, és hát ez az a probléma, amivel kicsit aztán most tehatóban is foglalkozunk, bár már elkezdtem ezt a foglalkozást. Tehát azt mondottam, hogy minden mozgalomnak ez a lejtvonala, ez a trendje, akár a kereszténységnek az ébredési mozgalmaira gondolunk, mert voltak ilyenek egymás után, csodálatos ébredések voltak, de az az igazság, amit valaki így mondott, hogy az ébredésnek gyermekei vannak, de unokái nincsenek. Gyermekei vannak, de unokái nincsenek. Az ébredésben születnek emberek, újjászületnek. De nem automatikusan, mert az újjászületetteknek a gyerekei is már újjászületnek. Ébredésnek gyerekei vannak, de unokái nincsenek. Ez minden ébredésre jellemző, sok ébredés volt a középkorban, ezelőtt 1000 évvel, amikor közeledtek az 1000. évhez, akkor egy európai méretű, hatalmas, eszkatológikus ébredés volt, várták, hogy az 1000. évben összeomlik minden, vége lesz a világnak, de aztán nem lett vége, de lecsengett az a ébredés, de mondom a későbbiekben is, maga a reformáció is tekinthető úgy, hogy egy hatalmas ébredési mozgalom volt, karizmatikus mozgalom volt. Luther Márton a maga módján, inkább az érzelmek módján karizmatikus, Kálvin János a gondolatok vonalán zseniális karizmatikus volt, és az egész mozgás karizmatikus volt, olyan végső kicsengésekkel, mint ezek a rajongók, az újrakeresztelők, az anabaptisták, de hát egy ébredési mozgalom volt, ami a következő századra lecsengett, és egy merev fundamentalizmus lett belőle. A 17. században már megszületik a reformáció emlékeiből az ortodoxia, és a tan, és a hierarchia, és minden, amit az imént mondott, az mind elkezd érvényesülni. És ez így volt a híres finn ébredéssel is a múlt század második felében, amikor tényleg lángba borult az egész Finnország, aztán lecsengett és kezdett az ébredésnek ilyen szárnya lenni, meg olyan szárnya lenni, hogy emlékezem, ma azt mondják, hogy 5 vagy 6 féle öröksége van a múlt századi finn ébredésnek, és itt tovább. És Magyarországon is gondolhatunk a 1940-es éveknek elején is, meg a végén is szoktunk ébredésről beszélni, lecsengtek. Nem áldás nélkül, nem hatás nélkül, de az a karizmatikus tűz és lendület, ami volt a 40-es évek elején, akkor még a Stuart fiatal volt itt, aztán a 40-es évek végén, amikor már kezdett aztán a Billy Graham is szóhoz jutni, és idősebbek emlékeznek rá, hogy valóban ébredés volt, és valóban aztán az lett a folytatás, hogy egyre langyosabb lett a dolog, és a végén megmerevedett, és lett belőle fundamentalizmus. Most testvérek, terítsük szép nyugodtan magunkra a vizes repedőt, mert mi magunk is ezt az utat járjuk. Van-e elég alázat és őszintesség magunkban, hogy ezt fölismerjük és bevalljuk, hogy bizony én magam is így vagyok, hogy karizmatikusként értem meg, és születtem újra is mindnyájan, akár Balatonszászló, vagy Alcsúton, vagy Budapesten, vagy akárhol, amikor megtértünk annak idején, az valóban egy olyan töltés volt, egy olyan forróság volt, egy olyan életformáló erő volt, amit nem lehet másként pontosan jelölni, hogy mi magunk is a karizmatikus erőknek a hatására megtértünk. És aztán nálunk is bekövetkezett a langyulás, bekövetkezett az, hogy igazából akár bevalljuk, akár nem fundamentalisták lettünk, akár vitázunk a túlméretezett fundamentalizmusra, mert nem az a baj fundamentalisták, mert valóban nincs más fundamentum, mint Jézus, de van a túlméretezett fundamentalizmus, és magunkat is meg kell nézni abban a vonatkozásban, hogy nem lettünk-e csöndbe túlméretezett fundamentalisták, abban az értelemben, hogy a tábla tele van írva. Van-e még, ami belső táblánkon, a Biblia beszél a szívünknek a hús tábláiról. A szívünknek a hús táblájn van-e még hely, hogy oda valami beírjon Isten? Nem úgy van, hogy tele van írva, részint emlékekkel, részint bibliai igékkel, dogmákkal, tanításokkal, saját tapasztalatoknak az emlékeivel. Nincs-e úgy teleírva a szívünk, hogy már oda nincs mit írni. Tehát mondom, ez egy olyan törvény, úgy látszik, ami ahol nincs kivétel, legalábbis nem tudok olyan kivételről, ahol az ébredésnek unokái, vagy pláne dédunokái lettek volna. Lehet, hogy vannak ilyenek is, ne vitázzunk most ezen. De az átlagos törvény az, hogy kifullad a következő nemzedékbe, a mi esetünkben a következő évtizedben valamikor megtértünk, aztán egy-két évtized, és kifulladt bennünk is az ébredés. És lett belőle fundamentalizmus, vagyis írhatatlan, teleírt a szívünk, vagy az elménk, a hitünk tele van írva hittannal, erkölcstannal, jó esetben még az is hozzájárul a hittanhoz, és ez a mi lelki életünk. Vagyis rutinos kereszténység lett a küzdelmes, a boldog, az elinduló kereszténységből. Az a kérdés, hogy mi a megoldás, itt vagyunk a harmadik témánál, van-e megoldás, biztosan van. A történelem azt mutatja, hogy Isten irgalmas, és amikor lecseng egy ébredés, akkor Isten ad új ébredést. Egyébként az Ószövetségben, a Bírák könyvében lehet leginkább kitapintani egy olyan ószövetségi szinten ez. Nagy nyomorúságba kerül a nép, akkor Istenhez kiállt, Isten küld nekik egy szabadítót, a szabadító csodákat tesz, megszabadítja őket, aztán utána megint következik az elzüllés, nyomorúság, rabszolgaság, kizsákmányom rá, akkor megint kiáltanak. Az egész bírák könyve így hullámzik, hogy ébredésről ébredésre egyik bíráktól a másikig zajlik a nép engedetlen élete, és aztán megtérő új élete. Tehát nyilván van irgalom, különös módon az apostol az egyébkénti köszöntésébe beszúrja ezt a szót, hogy irgalom. Ugye mi megszoktuk minden vasárpajot, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, itt pedig az, hogy kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól és Krisztus Jézustól. Tehát igenis van megoldás egyfelől az Isten irgalmassága. Ad nekünk új lökéseket, ütéseket, érintéseket, simogatásokat, mennydörgéseket, betegségeket, és ezekkel akar Isten újra fölébreszteni minket. Tehát lehet számolni azzal, hogy lesz ébredés, van ébredés. Ezt a népet is talán együttesében is még mélyebbre kell engedni, vagy akár taszítani, hogy kijózanodjék abból a káprázatból, amibe belehajszolt a felszabadult látás, látomás, utazás, nyugat, és itt van Amerika. Tehát abban a reménységben kell élnünk, hogy Isten részéről van irgalmasság, és lehet, és lesz reménységünk szent ébredés, de a saját életünkre nézve is kell alkalmazni, és itt dől el ennek a ma esti szolgálatomnak a lényege, hogy hajlandók vagyunk-e beállni ebbe a sorba, hogy Isten légy irgalmas, és adj ébredést, és kezd én nálam. Vagyis elsősorban megint az kell, amivel kezdtem én is, hogy a tényeket fölismerni. Ahogy én ismertettem annak a második, harmadik nemzedéknek a lelkületét és hitbeli állapotát, úgy kellene magunknak is számot vetni azzal, hogy milyen nagyszerű volt az indulás, és aztán hol is laposodott el, hol lett rutinszerűvé, aztán már szinte azzá sem a hitéletünk. Tehát a tényeknek az ismerete, aztán a tényeknek nem érzelemmentes ismerete, hanem bizony érzelmekkel telített ismerete, vagyis keserű ismerete, keserves ismerete és bűnbánó ismerete. Isten légy irgalmas nekem, aki most már akárhogy szidom a fundamentesség, én magam is az vagyok, mert tele van írva. Az én hitnek nevezett táblám tele van írva, úgyhogy oda már új szöveget alig van lehet írni. Tehát a tényeknek a fölismerése, a tényeknek a bűnbánatos, alázatos fölismerése, és aztán a könyörgés. Jövel Szentlélek Úristen, mert nem úgy van, hogy neki durálom magamat, elkezdek gyakorlatozni. Ezen a ponton tényleg én is elég keményen, nem hogy szembeállok a jogi dolgokkal, már joga, guru, stb. Ügyjel, hanem kiegészítem azt azzal, hogy jaj, ha abban reménykedem, hogy ha a lélegzetemet szabályozom, akkor rendben jön minden, meg ha diétás leszek a mostani étkezés helyett, akkor minden rendben. Nem, azt lehet csinálni, hogy Jézus mondotta, hogy azt is kell csinálni, de nem elhanyagolni az egyszükséges dolgot, az imádkozást. Végezzük el magunkban is ezt a helyzet fölmérést, amit most mutattam a keresztények első századából, és szomorúan és mégis derűsen, vidáman, reménykedve az Isten szeretetében kérjük azt, hogy most, amikor elindulunk szeptember 1-én egy új munkaébe, akkor kezdje Isten mi bennünk a dolgot, és aztán sugározzék ki a testvéreinkre, szomszédainkra, presbitereinkre, egész gyülekezetünkre. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.